Köszöntöm az Arena hallgatóit, a mikrofonnál Klavai Rihárd vendégünk ma este, Varró László, a Nemzetközi Energiaügynökség villamosenergia és gázdivíziójának igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Kezdjük talán azzal, hogy nagyon sok szó esik nyilván a napi és a hosszabb távú sajtóban is ugye az energetikai kérdésekről. Ön szerint mi az a legfontosabb probléma, amivel jelenleg a világon az energiaiparnak meg kell küzdenie nap mint nap? Tehát ami naponta feladatot ad az iparágnak?
Ugye éppen a mai nap ért a világ energetikai kitekintését tartalmazó kiadványunknak a bemutató sorozata Budapestre, és ez a kiadványunk, amely egy 25 éves előretekintést ad a világ energia szektoráról, itt nem, ez nem titkoltan meglehetősen pessimista, és a mai előadásnak is az volt a mottója, hogy ha nem változtatunk irányt, akkor oda fogunk eljutni, ahova haladunk. És ebből a szempontból van néhány nagyon ijesztő trend, ahol sürgősen irányt kéne változtatni. Messze a legfontosabb és messze a legijesztőbb trend a széndioxid kibocsátásnak a növekedése, amelyben egy kis visszaesés volt 2009-ben a pénzügyi krízis és a világgazdasági recesszió miatt, de ebből egy hatalmas ugrással ugrottunk fel, és 2010-ben egy magasan recesszió előtti szintet meghaladó történelmi rekordot döntő széndioxid kibocsátást volt a világgazdaságban. A leghalványabb okunk sincs azt feltételezni, hogy 2011 az ne további növekedés lenne. Ráadásban ugye az energetikában hosszú élettartamú eszközök vannak, tehát hogyha fölépítek egy erőművet, akkor az 30-40 évig fog működni, ha legyártok egy autót, és azt a fogyasztó megveszi, akkor az mondjuk egy 10 évig autózni fog vele, lehet, hogy használtan eladja, de akkor majd az új tulajdonos autózik vele. És azt, és a, hogyha ha kiszámoljuk azt, hogy az emberiség még mennyi széndioxidot bocsáthat ki a következő évtizedekben ahhoz, hogy a széndioxid koncentrációt az kritikus 450 ppm-es szint alatt lehessen tartani, akkor annak egyébként a nagy többsége az olyan berendezésekből származik, amelyek már ma itt vannak velünk. Tehát a már ma létező erőművek, a már ma létező autók, a már ma létező ipari egységek, és így tovább. És a dolog úgy néz ki, hogy ha 2017-ig, tehát még 6 évig, ha nem történik gyökeres fordulat, akkor az emberiségnek a hátralevő széndioxid kibocsátási lehetősége az már teljes egészében be lesz fagyva a meglévő infrastruktúrába, amit utána már borzasztóan nehéz átalakítani. Tehát nincs nagyon sok időnk arra, hogy az energiaszektort letereljük arról a pályáról, amin halad. És ráadásban ugye a népi bölcsességet kell követni, ugye, hogyha a gödör alján van az ember, akkor először hagyja abba az ásást. Tehát először a széndioxid kibocsátás növekedését kell megfékezni, és aztán utána csökkenteni. Van még néhány olyan trend, ami szintén ijesztő irányba megy. 2009-ben is és 2010-ben is a világgazdaság energia hatékonysága az romlott. Volt 30 éven át a világgazdaság energia hatékonysága különböző sebességgel, de javult. 2009-ben és 2010-ben is a világ energiafogyasztásának a növekedése meghaladta a világgazdaság növekedését.
Tehát mi volt emögött egyébként?
Ennek a legfontosabb oka 2009-ben az volt, hogy a nyugati gazdaságok egy mély recessziót szenvedtek el, az ázsiai feltörekvő gazdaságok azok továbbá is fantasztikus ütemben növekedtek, most az ázsiai feltörekvő gazdaságok azok sokkal energiaintenzívebb ezek, mint a nyugati piacgazdaságok. Az 2010-ben a nyugati piacgazdaságok már nem recesszióban voltak, de egy ilyen nagyon gyenge növekedésben, míg Ázsia továbbra is páratlan ütemben növekszik. Tehát alapvetően a világgazdasági növekedés áttolódása az energiaintenzív régiókba, ez volt emögött. Ez egy nagyon kedvezőtlen trend, amit vissza kell fordítani, azt gondoljuk, az energiahatékonyságnak a javulása, az energiapolitikának az egyik kulcsprioritása kell, hogy legyen. A másik kedvezőtlen trend az, hogy miközben az olajfogyasztás az növekszik, az előrejelzéseink szerint a világ olaj termelés növekedésének a 90%-a az a közel-kelet észak-afrikai régióból kell, hogy származzon majd, mert a világ többi területén is vannak régiók, ahol növekedhet az olajkitermelés, mint mondjuk a Brazíliában a tengerolajkitermelés, a más régiókban viszont csökken, ezek úgy majdnem kiegyenlítik egymást, és a növekedés többi 90%-ban a közel-keletről kell, hogy jöjjön. Most ugye, az ember követi a közel-kelettel kapcsolatos politikai híreket, akkor azt lehet mondani, hogy nem nagyon biztatóak ezek a hírek, és azt mondom, hogy egyébként úgy tűnik, hogy idén az átlagos olajár idén magasabb lesz, mint volt 2008-ban. Ugye 2008-ban elértük a 147 dollár per hordó, de csak néhány napra. Egyébként az éves átlagos olajár az úgy tűnik, hogy alacsonyabb volt 2008-ban, mint idén lesz. Az Európai Uniónak az olajimport számlája idén meg fogja haladni a 400 milliárd dollárt. Tehát ilyen egészen ugye egészen elképesztő összegek azok, amivel a nagyon magas olajár az úgy nyomja a világgazdaság importáló régióinak a gazdasági növekedését. Tehát itt tehát ugye a világgazdaság importáló régiói közül a messze legfontosabb az Egyesült Államok és Európa. Most az Egyesült Államokban is, meg Európában is egyébként még a pénzügyi krízis nem ért teljesen végig, Európában sajnos egy új pénzügyi krízis sem telett teljesen kizárni. Ilyen körülmények között az, hogy egy drámai olajár növekedés az, mint egy ilyen extra adó, csak azt nem az európai, hanem a szaudi költségvetésbe fizetjük. Ez egy nagyon rossz hír a pénzügyi krízisből való kilábalás szempontjából. Tehát vannak más kedvezőtlen trendek is, és meg kell még említeni azt, hogy mi nagyon alaposan vizsgáltuk a Fukushima-i katasztrófának a hatásait, és a Fukushima-i katasztrófa után is úgy gondoljuk, hogy az atomenergia az egy szükséges és pozitív kontribúciót biztosító része a világ energia fogyasztásának, de természetesen nem lehet kizárni annak a veszélyét, hogy a Fukushima-i katasztrófa politikai hatásaiként szignifikánsan kevesebb beruházás történjen atomenergiában, mint amit mi korábban láttunk. Vizsgáltuk ennek a lehetőségét, és azt találtuk, hogy amennyiben kevesebb atomenergia beruházás történik, ezt ilyen országonként elemeztük, hogy hol milyen politikai hatása lehet, nem tartjuk valószínűleg, hogy a kevesebb atomenergiai beruházást a 100%-ban megújuló energiával lehessen majd kiváltani. Tehát az a szenáriunk, amiben azt a kérdést vettük fel, hogy Fukushima politikai hatásaként az atomenergiai beruházások visszaesnek, abban a szénfogyasztás és a gázfogyasztás igen jelentős mértékben növekedik. A világ gázfogyasztása például nem sokkal kevesebben lő, mint amennyi a mai orosz gázexport. Értelemszerűen a magasabb szénfogyasztás és magasabb gázfogyasztás az magasabb energiaárakat jelent, magasabb importfüggőséget jelent, mert azért ugye ha megnézem a világ nukleáris energia termelését, vannak olyan országok, mint mondjuk az Egyesült Államok, amelyek óriási szénkészletekkel rendelkeznek, és ha nem használnak atomenergiát, akkor majd bányásznak maguknak szeret. De azért nagyon sok ország van, mint mondjuk Magyarország, amelyik nem gazdag fosszilis energiahordozókban, és ma atomenergiát használ. Ezekben az országban nem kétséges, hogy az atomenergiából való kivonulás az importfüggőségnek a növekedését fogja hozni, és végül nem utolsó sorban, hogy az egyébként is magas széndioxid kibocsátásnak egy további növekedését hozná. Tehát az atomenergia visszaesés is egy rossz trendnek tartanánk, ezt nyilván még túl korai eldönteni, hogy ez valóban így lesz-e.
Bocsássa meg, ebben a helyzetben akkor az a fajta energiamix, amit mondjuk Magyarországon nemrég elfogadott nemzeti energiastratégiában kitűzött, az a szén, megújuló és nukleáris energiatermelés, akkor ez lehet egy egészséges megoldás például egy európai országban?
Azt gondolom, hogy az az energiamix, amit kitűztek, az alapvetően egy értelmes elgondoláson alapult. Tehát az, hogy az atomenergiának egy nagyon nehezen megkerülhető szerepe van a magyar energiarendszerben, azzal én egyetértek. Ugye a megújuló energiának a szerepe az a világon mindenhol növekszik, és a megújuló energia technológiákban egy látványos költséghatékonyságjavulás következik be. Tehát az, hogy a megújuló energia részaránya növekszik, az megint csak egy helyes és támogatható elgondolás. Ugye a szén az Magyarországon a gyakorlatban a lignitet jelenti, mert mert igazándiból ugye a felszíni művelésű lignit az, ami nagy mennyiségben költséghatékonyan rendelkezésre áll, és ott ugye a mátrai erőmű révén egy létező felhasználása is van.
És az egyetlen jelentős mennyiségű saját forrás.
Igen, most a lignitnek kétségkívül komoly nagy széndioxid kibocsátása van. De azt gondolom, hogy Magyarországon egyébként a rendszerváltás óta nagyon jelentős mértékben csökkent a széndioxid kibocsátás. Magyarországon gyakorlatilag azt mondom, hogy a 90-es évek közepétől egészen a pénzügyi krízis kitöréséig a magyar gazdaságnak volt 10-néhány év viszonylag dinamikus gazdasági növekedése egy gyakorlatilag stagnáló széndioxid kibocsátás mellett. Tehát nem gondolom azt, hogy Magyarországnak az adatokat tekintve nem gondolom azt, hogy Magyarországnak szégyenkeznie kéne a klímaváltozással kapcsolatban, mert az ország elég komoly erőfeszítéseket tett, és Magyarországnak egyébként a nukleáris energia, illetve a földgáz használata révén, illetve a megújuló energia az elmúlt években tanúsított növekedés révén egy teljesen tiszteletre méltó teljesítménye van klímavédelmi ügyekben.
Ugye azt mondta, hogy az egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb probléma ugye az a széndioxid kibocsátás, és ugye, hogy irányváltásra van szükség. Ez az irányváltás, ez azt jelenti, hogy érdemben meg kell, hogy változzon mondjuk az az arány, amit ma látunk a megújulók, a nukleáris és mondjuk a fosszilis energiahordozók között?
Igen.
És ennek a megoldásai látszanak? Tehát az a technológia, vagy azok az energetikai megoldások, vagy felhasználásmódi megoldások, amelyek ezt elhozhatják, ezek már itt vannak, látszanak?
Hát a legtöbb technológia az rendelkezésre áll. Néhány olyan dolog van, ahol költséghatékonyságjavulásra van szükség, de ugye, hogyha megnéztük a kitekintésünknek azt a szenárióját, ami pont azt a nevezést kapta, hogy 450 ppm, mert ebben a széndioxid kibocsátás az olyan mértékben csökken, hogy a légköri koncentrációhoz bemarad a kritikus 450 ppm alatt. Ha megnézzük azt, hogy ez miben különbözik ez legjobban attól a pályától, amiben most vagyunk, a legjobban az energiahatékonyságban különbözik. Tehát sokkal jobb energiahatékonyság van benne, és az energiahatékonyság tekintetében messze túlnyomva részben nem csúcs technológiára van szükség. Tehát leszigetelni egy családi házat, az nem atomfizika, hanem vannak a legkülönfélébb piaci, intézményi, finanszírozási akadályok, amelyek gátolják az energiahatékonyságnak a javulását, ezeket az akadályokat kell leküzdeni. A megújuló energia esetében van egy gyors technológiai fejlődés, és ennek a költséghatékonysága javul. A megújuló energiának azonban egy fenntartható energiarendszerre való áttéréshez drámai sebességgel kell növekednie. Tehát a 450 ppm-es szenáriunkban a nap és szélenergia részesedése a világ villamosenergia fogyasztásában az több mint megtiszereződik a maihoz képest 25 év alatt. Most a világ villamosenergia fogyasztása is nő, még az energiahatékonysági erőfeszítések ellenére is. A világ villamosenergia fogyasztása az nő körülbelül a másfélszeresére, egy nagyon jó energiahatékonyság mellett, ezért csak annyival, és ezen a másfélszeresére növekedőn belül több mint megtiszereződik a nap és szélenergiának az aránya. Tehát nagyon nagy ütemben kell telepíteni a szélkerekeket, napelemeket, és így tovább. És ugyanebben a 450 ppm-es szenáriumban egyébként évente 10 darab paksméretű atomerőmű épül fel globálisan, tehát az atomenergiának a növekedése is egy fontos csatornája a széndioxid kibocsátás csökkentésének. Tehát mindezt összeadva, hogy olyan beruházási volumenekről van szó, amelyek még kedvező energiapolitikai befektetési környezet és gyors technológiai fejlesztés mellett is nagyon-nagyon-nagyon komoly kihívást fog jelenteni.
De egyébként rendelkezésre állnak jelentős mennyiségű források? Tehát, hogyha a válság után nagyon sokat lehetett arról hallani, hogy nyilván a válság az oda vezetett, hogy lelassulhatnak a hálózati beruházások, az energetikai beruházások, mert hogy nagyon nehéz forrás találni egyáltalán bármilyen energetikai befektetésre, meg általában ugye hosszú távúak. Tehát egyébként látszik a befektetői hajlandóság? Tehát, hogyha vannak jó projektek, akkor ahhoz azért lehet pénzt találni a piacon?
Itt vannak jó jelek, meg vannak rossz jelek. A jó jelek azok, hogy ezek a technológiák azért nagyon sok tekintetben érettebbé és hitelesebbé váltak. Tehát például mondjuk Európában több mint 300 000 napenergia befektető van, Ja, azért, mert a költséghatékonyság javulás révén egy ilyen háztetőre szerelt napelem rendszernek az ára az úgy beleesett olyan 10 000 euró környékére, ami mondjuk egy német középosztálybeli család számára ugye a családi megtakarításnak a része. Tehát ugye jár rá, befektetek 10 000 eurót a magánvagyonokból a háztető lévő napelemre, kapok rá folyamatosan egy állami támogatást, és az olyan, mint egy bankbetét vagy egy államkötvény vásárlása. Ugye nyilván mondjuk a nagyméretű projekteknél ez nem működik, de egy nagyon érdekes új jelenség az, hogy megjelentek intézményi befektetők, nyugdíjalapok közvetlen megújuló befektetőként, például mondjuk az angliai tengeri szélfarmoknál. Ugye egy intézmény befektető az nem szívesen vállalja azt a kockázatot, hogy ő építi meg a szélfarmot, de egy már elkészült szélfarmból vesz egy részesedést. Ez mindig a jele annak, hogy egy technológia az úgy életté és elfogadottá vált. Most természetesen ehhez az kell, hogy a szabályozási környezet az megbízható és hiteles legyen, csak akkor fogják ezek a befektetők belakni a pénzüket. Egy másik jó jel az Kína. Kínával kapcsolatban mondjam, hogy a nyugati médiában néhány eléggé kedvezőtlen, de alapvetően hamis sztereotípia él. Kína egyáltalán nem hagyja figyelmen kívül a környezetvédelmet. Ugye a mai helyzet Kínában az egy eléggé komoly környezetszennyezés, mert ők most élik azt az ipari forradalmat, amit a nyugati társadalmak évtizedekkel ezelőtt. De egyébként a Kína hihetetlen erőfeszítéseket tesz a környezetszennyezésnek a csökkentésére. Rendkívül ambiciózus energiahatékonysági célkitűzéseik vannak, tehát például mondjuk a gépjármű park energiahatékonyság javulására vonatkozó standardjei a kínai kormánynak, azok mondjuk 5 évvel az amerikaiak előtt járnak. Tehát mondjuk az amerikai autóiparnak 2017-ben kell majd azt elérnie, amit a kínai kormány a kínai autóktól 2012-re követel meg. A Kína messze a világ legnagyobb szélenergia befektetője, és messze a világ legnagyobb napenergia befektetője, és mind exportorientáltan, mind pedig hazai telepítésre. Tehát ez is egy ilyen, ez is egy nagyon, ez is egy nagyon-nagyon kedvező jelnek tartom, mert ugye Kína most már a világ legnagyobb energiafogyasztója és legnagyobb széndioxid kibocsátója, tehát nagyon, nagyon nehéz elképzelni bármi olyan klímavédelmi erőfeszítést, ami Kína együttműködése nélkül működőképes lenne, de azt gondolom, hogy Kína egy nagyon jó úton jár ebből a szempontból, még nyilván egy hosszú utat kell megtenni. Most a rossz hír viszont az, hogy a pénzügyi krízis az nagyon jelentős mértékben lejjebb vitte az energiaszektort a politikai prioritások körében. Tehát úgy nagyon lehet érzékelni azt, hogy a pénzügyi krízis menedzsmentje közben ugye a nagyon sok helyen a politikai döntéshozók azok az éghajlatvédelmet az valamilyen ilyen, már hosszú távon talán fontos, de most nem ezzel foglalkozunk típusú attitűddel kezelik. És számos európai országban azért egy elég komoly politikai vita kezdődött arról, hogy a megújuló energiának a növelése az finanszírozható-e, az nem okoz-e túl nagy nemzetgazdasági terheket, nem okoz-e, nem veti-e vissza a gazdasági növekedést, és ebből a szempontból volt jó néhány európai ország, aki kedvezőtlen irányú változtatásokat tett. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy Kínának a viselkedése az egy nagyon, megint csak egy nagyon fontos hatással jár, ugyanis ugye a tipikus érvelés az volt, hogy hát hogyha Európát komolyan fektet a megújuló energiába, akkor rontja a versenyképességét Kínával szemben. De hogyha ezzel párhuzamosan Kína is egyébként Európánál nagyobb mértékben fektet megújuló energiába, akkor ez egy kicsit kevésbé hiteles érvelés, akkor attól még lehetnek olyan politikai meg intézményi faktorok, amik miatt Európának gyenge a versenyképessége, de az nem a megújuló energia.
Mindez jelenteti azt, hogy az a fajta forradalom, amiről sokan beszélnek, hogy a megújuló források tekintetében nyilván technológia oldalon, meg a felhasználói oldalon előbb-utóbb be fog következni, ez valószínűleg Ázsiába fog indulni?
Hát,
vagy ez már zajlik, ez a forradalom?
Nem, ez a forradalom zajlik, azért a megújuló energiának a növekedése az szignifikánsan gyorsabb volt, mint a korábbi előrejelzések. és szignifikánsan nagyobb mértéket élt el, nagyobb léptéket ért el, mint amit mondjuk 10 évvel ezelőtt lehetségesnek tartottak. Tehát a Spanyolországban 10 évvel ezelőtt az általános szakmai vélemény az volt, hogy 3000 megawatt nyílszélkereket lehet a spanyol villamosági rendszerbe beilleszteni. Ugye a szél az vagy fúj, vagy nem fúj, ez okoz egyfajta véletlen ingadozást a szélenergia termelésben, és az, hogy ezt a véletlen ingadozást le lehessen kezelni, ennek vannak bizonyos műszaki feltételei, mondom 10 évvel ezelőtt az volt az általános vélemény, hogy 3000 megawatt a maximum, most jóval több mint 20 ezer megawatt működik a spanyol rendszerben, különösebb technikai problémák nélkül. Tehát újra tudták definiálni azt, hogy mi az, ami technikailag lehetséges. Tehát ma, most még egyértelműen Európa az, aki élejáró ebben. Ugye Kínában nagyon nagy volumenűek a megújuló energia beruházások, de Kína ezt később kezdte, és hát a kínai energiaszektornak akkora méretei vannak, és annyira gyorsan növekszik. Hát itt a kínai villamosenergia fogyasztás az tavaly körülbelül annyival nőtt, mint az Electricité France, ami a legnagyobb európai villamosenergia szolgáltató. Tehát ez volt egy évnek a növekedése. Tehát Európában a megújuló energia részaránya is gyors ütemben növekszik, mivel az európai villamosenergia keres, tehát az úgy jó években lassan nő, rossz években stagnál. Kínában a széntüzelésű erőművi termelés is nagyon gyorsan nő, mert akkor az egész rendszernek a növekedése.
Egyébként a világgazdasági válság és az ebből eredő recesszió, vagy legalábbis a gazdasági lassulás az segítheti a megújulókat, legalábbis a megújulók arányának a növekedését, hiszen általában csökkent ugye a villamosenergia, legalábbis Európában a gázigénnyel együtt. Tehát ez segítheti a zöld energiákat?
Hát most eddig azért az európai megújuló energia programok minden negatív változtatás elejére alapvetően túlélték a gazdasági válságot, és nem törtek meg. De azért az európai gazdaságban olyan évi 50 milliárd eurónyi beruházás van megújuló energiába, és eléggé ambíciózus és eléggé drága megújuló energiaprogramok vannak olyan országokban, mint mondjuk Spanyolország vagy Olaszország, akik azért úgy a frontvonalában vannak a pénzügyi krízisnek. Ugye Németországnak van egy rendkívül szilárd pénzügyi pozíciója, tehát az, hogy Németország az folytatta a megújuló energia beruházásait, az nem különösebben meglepő. Spanyolország és Olaszország szerintem ebből a szempontból a két kritikus ország, mert ugye két olyan ország, amelyiket elég súlyosan sújtott a pénzügyi krízis, és ugyanakkor mindkét országban a megújuló energia az gyorsan nő. Eddig azt tudjuk mondani, hogy eddig az a politikai koalíció, ami a megújuló energia mögött állt, az eddig át tudta segíteni. Úgy, némi negatív változtatásokkal a dolgot, de ez az európai energiaszektornak az első számú bizonytalansága, hogy a megújuló energiának a jövője.
Varró László, a Nemzetközi Energia Ügynökség földgáz és villamosenergia divíziójának igazgatója az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.